Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Nyolc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Benyújtotta a kormány az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló javaslatot este. A 110 oldalas csomag szigorítja a vagyonnyilatkozatokra és ellenőrzésükre vonatkozó szabályokat, bővíti az integritáshatóság hatásköreit, rendelkezik a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetéséről, módosítja a büntetőeljárásról szóló törvényt a korrupciós bűncselekmények kapcsán. A jogállam rombolás eszközének nevezte a szuverenitásvédelmi hivatalt a szervezet megszüntetéséről szóló parlamenti vitában a kormányfő. Magyar Péter úgy fogalmazott, visszaadják a szuverenitás szó valódi jelentését, mert az előző kormány idején azt a hatalom a saját nemzet elleni eszközként használta. A parlamenti vitában a Fidesz ismét azt követelt, hogy a kormány hagyjon fel a szuverenitásvédelmi intézményrendszer leépítésével. A Mi Hazánk szerint a hivatal nem látta el a feladatát, de szerint a jelenlegi kormány is úgy tűnik, hogy totális diktatúrát kezd kiépíteni. Mától hatályba lépett a devizahitelesek ügyét segítő törvény, miután tegnap az megjelent a magyar közlönyben. Eszerint felfüggesztették a devizahiteles pereket és végrehajtásokat, amíg felülvizsgálják a fogyasztói szerződéseket. Még egyszer négy szem közt egyeztetne Súlyog Tamással a köztársasági elnök távozásáról a miniszterelnök. Magyar Péter az ATV Egyenes Beszéd című műsorában azt mondta, tiszteli a köztársasági elnöki tisztséget, ezért szeretné, ha Súlyog Tamás önként távozna. Megkezdte a tankönyvellátási rendszer átalakítását a kormány, de az oktatási miniszter szerint a teljesen szabad tankönyvválasztás hosszabb időt vesz igénybe. Lannert Judit a Facebookon arról írt, első lépésként nyilvános felhívást tettek közzé, hogy a tankönyvkínálat új kiadványokkal, speciális tanulástámogató tartalmakkal bővülhessen. A várt magasabb szintű emelkedés helyett májusban 1,8%-ra mérséklődött az infláció éves alapon, áprilishoz képest havi összevetésben nem változtak az árak. Az elemzők enyhén élénkülő 2,2%-os áremelkedést vártak májusra. Emelkednek a biztonsági üzemanyag tartalékok értékesítési és nagykereskedelmi árai egy miniszteri rendelet szerint. A Portfólió gazdasági portál arra hívta fel a figyelmet, a gazdasági és energetikai miniszter rendeletével a kormány a piaci folyamatokhoz szeretné igazítani az árakat, így mérsékelve a stratégiai tartalékok későbbi visszapótlásából származó pénzügyi veszteségeket. A svájci indexálás megszüntetése indította el a nyugdíjasok relatív elszegényedését, állapította meg elemzésében a Gazdaságkutató Intézet. A GKI azt írta, a jelenlegi infláció követő rendszer, bár a nyugdíjak reál értékét megőrzi, nem biztosítja, hogy az emelkedés kövesse a bérek dinamikáját. Jövő héten fizetésképtelenné válhat a főváros, de Karácsony Gergelynek nincs kétsége afelől, hogy van politikai szándék arra, hogy ez ne következzen be. A Magyar Államkincstártól 60 nap haladékot kapott Budapest a szolidaritási hozzájárulás befizetésére, de ez a haladék a jövő héten lejár. A város főpolgármestere szerint jelenlegi tudásuk alapján nincs döntés arról, hogy a haladékot meghosszabbítanák. Szerkezeti hiba miatt visszabontják az új Mohácsi híd egyik betonelemét. A hídhoz vezető út egyik felüljárójának tartó pillérénél betonozási hiba történt. A kivitelező Duna Aszfalt ZRT szerint az alvállalkozó követette a hibát. Hűtlen kezelés miatt ismeretlen tettes ellen feljelentést tett a túlárazottnak tartott Nyuszi motorok ügyében a szociális és családügyi miniszter. A tárca szerint a kis motorokat a valós piaci ár háromszorosáért rendelték meg Balási Gyula cégétől. Vádat emelt az integritás hatóság elnökével szemben a központi nyomozó főügyészség hűtlen kezelés és más bűncselekmények miatt. A vádhatóság szerint Bíró Ferenc Pál 140 millió forintot meghaladó vagyoni hátrányt okozott. Szerinte viszont az eljárások politikai színezetű koncepciós ügyek. Azonnali hatállyal felmentette tisztségéből a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökét a miniszterelnök, nyílt pályázatot hirdettek a tisztség betöltésére. Az új vezetői pályázatot június 20-áig kell benyújtani. A Fidesz Magyar Péter kicsinyes bosszújának tartja a menesztést. Szűcs Brigitta mentőtiszt lett az Országos Mentőszolgálat új szóvivője. A megújulásra hivatkozva ezt Konstantinovics Miklós megbízott főigazgató jelentette be, az eddigi szóvivő Györfi Pál a mentőszolgálat állományában marad. Végül az időjárásról: erőteljessé válik majd a gomoly felhőképződés, egyre több felé lehet záporra, zivatarra számítani, helyenként felhőszakadás és jégeső, hevesebb vihar is lehet. Sokfelé lesz élénk, erős a szél. A csúcshőmérséklet 29-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Június 19-e és 21-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Bélapátfalván. Az idei év mottója: énekek éneke. A háromnapos rendezvényen fellép többek között a Cantus Agriensis énekegyüttes, a Tercina Régi Zene Együttes és Györgyi Anna színművész, a Budapesti Kamaraopera énekes és hangszeres művészei, a Szavária Barokk Zenekar, Balog Eszter és Neubauer Lóránt énekművészek, valamint az Egri Szimfonikus Zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapátfalván.
Keresztény élet, a legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapátfalván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a bélapátfalvi ciszterci apátság. Az Érseki Palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája, az éjszaka, amikor minden életre kell.
A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium kórusa újra Egerben, az Érseki Palota díszudvarán. Június 14-én vasárnap 16 órakor a Fenyő Miklós Tasnádi István Novai Gábor által komponált Need in Hungária című nagy sikerű musicalt adja elő a 100 fős kórus. A belépés ingyenes. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus. 2026. június 10-e szerda van. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai reggel műsorvezetőjét, Berecz Renátát hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Németh Tamás, a hírszerkesztő hírolvasó Debnár Ádám, a technikai pultnál pedig Nátrán István segítségét köszönjük. Rádiónk elnöke Buda Péter atya, valamint az igazgató főszerkesztő Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé egészen 14 óráig. Hamarosan kezdődik Reggeli Csevegő című műsorunk. Mai vendégünk Bárdos Zsolt, a Heves megyei Vízmű ZRT EGRI üzemegységének üzemvezető főmérnöke lesz, akivel beszélgetünk felelős vízhasználatról, vízminőségről, felújításokról. 9 órától hírek, majd kezdődik a múltunk pillérei. Egyháztörténelmi sorozatunk mai adásában folytatjuk a beszélgetést Esztei Hippolit EGRI püspökről. Buda Péter teológiai tanárral, a rádió elnökével Klész Beáta beszélget. Most ajánlunkat hallják.
A szentszéknek is hozzá kell járulni, hogy valaki püspökséget cseréljen, és akkor itt most megint ilyen érdekes arcok jelennek meg, mint például korábban már emlegedett Ascanius Sforza bíboros, aki még mindig él, és ugye aki még mindig arra hivatkozik, hogy Rangóni Gábor halála után ugye ő megpályázta az EGRI püspökséget. Tehát, hogy nehogy már az Esztei Hippolit, akit ő mindenképpen megpróbált megakadályozni, hogy esztergomi érseki széket elnyerje, hogy akkor most meg utána akkor megnyerje az EGRI püspöki széket.
9 óra után kilátó című regionális műsorunk kezdődik, melyben Dobszai Benedek ferences szerzetes, a Magyar Rendtartomány korábbi előjárója, az Emberi Méltóság Stratégia szakmai vezetője a vendégünk, témánk pedig a gyermekvédelem lesz. Napról napra című regionális műsorunkban a közelmúltban megjelent Rétséges Hajdúföld című könyve kapcsán beszélget Buckó Józseffel, a kiadvány szerzőjével, a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. A riportban szó lesz még a szerző képzőművészeti alkotásairól, valamint lakatos munkáiról is. Következzen most rövid ajánlónk.
Azt hiszem említésre méltó maga a cím is, tekintettel arra, hogy manapság így nem beszélünk, nem mondjuk, hogy rétséges a táj. Ezt a szót és ezt a két szót, hogy rétséges Hajdúföld, ezt Hajdúlás egyik legjelentősebb írójától, Móricz Páltól kölcsönöztem, aki még abban az időben élt, 19. század végén, amikor ő ismerte a városnak ezt a határrészét, bebarangolta, és számára ilyen kedves jelzőt szült a látvány maga, azaz, hogy nem egyszerűen csak a rét, hanem rét. Rétséges.
Ezt a szót ő alkotta meg?
Igen, ezt ő használta, azóta nem is találkoztam vele. Egy nagyon szép szóalkotás.
10 órától hírek, majd kezdődik a Szószóló című műsorunk. Mai adásunkban beszámolunk arról, hogy Miskolcon új elektromos buszokat adtak át. Szó lesz adományátadásról is, elsősegélynyújtó versenyről, végül pedig egy zarándoklat nyomán született könyvet mutatunk be. Ezt követi a Lélekszava, melyben Kormos Csaba poroszlói plébános gondolatait hallják. 11 órától hírek, majd kezdődik az Évezredek asztalánál című műsorunk. A mai adásban a Hőseink az étlapon című könyvéről beszélget Csontos László íróval, újságíróval, a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Következzen most ajánlunk.
Egy könyvések kiadvány esetében ejtsünk néhány szót a borítókról is, bár már ugye az óra szimbólumról beszéltünk. Tehát óra, szimbólum és a 12 közismert magyar személy található a borítón.
Lefogva is a szabadsághoz 12 személy, aki szerepel a könyvben. És ez egyébként Kossuthnak köszönhető, hiszen azt mondta Kossuth egy beszédé, most nem szó szerint idézem, hogy én vagyok a magyar történelem órája. És akkor ide azért van, hogy itt van a magyar történelem órája a 12 szereplővel köztük Kossuth Lajossal.
11 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a nap verse hangzik el. Ma Nemes Nagy Ágnes, Lovám című versét Jakó Beáta mondja el. Ezt az órát a nap imája zárja, délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az Úrangyala imádságot. 12 óra 5 perctől az egyházi híreket hallgathatják meg, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. Szentek szent életű emberek című műsorunkban Szent Margitról emlékezik meg néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezután a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírek, majd Nem középiskolás fokon című műsorunkat sugározzuk, melyben Berzsenyi Dániel életét és költészetét mutatja be dr. Hanisné Petró Valéria, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem irodalomtudományi tanszékének óraadó tanára. Ezután a népzenei kincsestárral várjuk Önöket a készülékek elé. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 14 óra előtt jelentkezünk. Tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek, Berecz Renátát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Reggeli csevegő Berecz Renátával. Érdekes témák, érdekes emberek.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai vendégemet, akivel egy igazán frissítő témát hoztunk, hiszen a vízről lesz szó. Üdvözlöm itt a stúdióban Bárdos Zsoltot, a Heves megyei Vízmű ZRT EGRI üzemegységének vezetőjét, üzemvezető főmérnököt. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm a meghívást, és tisztelettel köszöntöm a hallgatókat, és köszönjük, hogy érdeklődnek a szakmánk iránt.
Nagyon érdekes a téma, ahogy említettem is az elején, hiszen az ember nem is gondolná, hogy honnan érkezik a csapvíz. Hogyan jön nekünk ez a tiszta víz, ami csak egyszerűen egy tekeréssel, akár egy nyomással már folyik és iható.
Eger szerencsés helyzetben van. Az idén 100 éve üzemelték be Sréter Zoltán által kijelölt helyen a Petőfi téren az első kutat. Ez a kút mai napig is üzemel, és 1927 az az évszám, amikor elindult Egerben a közműves ivóvízellátás. Azért mondtam, hogy szerencsés helyzetben van, mert elődeink gondoltak arra is, hogy a megnövekedett vízigények, amit a közműves, az, hogy a csapot megnyitom és megérkezik a lakásba, a felhasználási helyre a víz, a szennyvíz mennyiség növekedést is fog generálni, nem úgy, mint amikor különböző vödrökben, edényekben vitték a kútról haza a kannákban a vizet. És ekkor már megépítették az első szennyvíztisztító telepet és csatorna hálózatot. Tehát jövőre lesz 100 éves jogelődjeit tekintve a Heves megyei Vízmű ZRT. És azért is szerencsések vagyunk, mert a város fejlődésével együtt sikerült, igaz most már 3 vízbázisról, de kiszolgálni mind Eger, mind a környező 12 település vízigényét. Ahogy említettem, az első vízbázisunk, ami egy langyos vizet ad a források, a langyos források környezetében a Petőfi téren található. Ez 3600-3800 köbméterrel vizet tud biztosítani folyamatosan, és érdekességként megjegyezném, hogy ez a kút Magyarország a második legnagyobb hozamú és pozitív hozamú kútja, a Széchenyi fürdőnek van ettől nagyobb hozamú kútja. Ahogy nőtt a város és a lakótelepek megjelenésével, a 70-es években megnövekvő vízigényt ez már nem tudta kielégíteni, ezért az Egerpatak és a Tárkánypatak völgyében született arra döntés, hogy ott kutakat mélyítenek le, vízművet hoznak létre, és ahogy még nőtt tovább a város, és regionális rendszer alakult ki, hisz Egerbaktától, Kerecsendig, Maklártól, egész Noszvaig ez a 3 vízbázis látja el a környező településeket is. A város déli részén Andornaktája, Nagytája, Maklár térségében kerültek lemélyítésre kutak.
Itt gondolom az is közrejátszott, hogy akkor épültek ezek a panel társasházak, és nyilván emiatt is megemelkedhetett a 70-es években a vízigény.
Hát igen, Eger lakossága ugye jelenleg 50 ezer fő alatt van már, a legnagyobb létszám az 68 ezer fő körül volt, és még egyet hozzá kell tenni, biztos fogunk majd beszélni a felelős vízhasználatról, és szennyvízcsatorna használatról is, az odafigyelésről. A 80-as évekig dinamikusan nőtt a vízfelhasználás, tehát nem volt takarékoskodás vele. Amikor a 90-es évek fordulóján, én 89-től dolgozom társaságunknál, akkor még 30 ezer köbméter volt egy nyári csúcs. Mai napon munkatársaim 16.700 köbméter vizet termeltek ki. Miből adódik ez a visszaesésnek tűnő rész? Azért akkor felelőtlen vízhasználat is volt. Eger volt az egyetlen olyan település, ahol nem csak nyári, hanem téli csúcs is volt. Ahogy említettem, egy langyos vizet termelünk a Petőfi téren, és azzal temperálták a kádakba telengedve a lakásokat. Nyáron viszont pont ellenkezőleg, ugye az, amit említettem már korábban, az északi és a déli vízműnek 14-16 fokos vize van. Nyáron meg abba úszott a görög dinnye, abba hűtötték, és az egész lakást. Tehát észszerűbben, odafigyelőbben használják a vizet az emberek, és ez a lakosságszám csökkenés, viszont a környező településeken pedig növekedést is mutat, hisz kiköltözések is vannak. Amennyi lesz nekünk a számított és a várható csúcsunk, mert most még az elején vagyunk. Ha marad ez a száraz, meleg időszak, akkor ez 19,5-20 ezer köbméteres csúccsal az elmúlt évek tapasztalata alapján fog tetőzni a vízigény Egerváros és térségében naponta.
Az egy égető probléma kezd lenni, ugye, sőt, hát mert szerintem számolhatunk azzal, hogy a felelős vízhasználat, a felelősségteljesebb hozzáállás, az már úgy kialakuljon az emberekben, hiszen ahogy a prognózisok mutatják, a szárasság az inkább előrefelé tör majd. Ön hogyan látja, hogy akkor az emberek nyilván a számok alapján látják, hogy inkább a tudatosság felé mennek, vagy még azért ebben van hova fejlődni?
Minden esetre azt észrevesszük, hogy mikor indulnak el a locsoló rendszerek. Vannak olyan zónák Egerben, ahol jelenleg még nyomásfokozott zóna a Hajdúhegy. Itt további ingatlanokat nem tudunk jelenleg bekapcsolni, mert elérte ez a terület a kapacitásának határát. Tervezés engedélyezés alatt van az a víztározó és ivóvízvezeték rendszer, ami ezt a kapacitáskorlátot előreláthatólag közeljövőben fel tudja oldani. És látjuk azt, hogy vége van az esti csúcsnak, van egy kis szünet, és elindulnak a locsoló rendszerek, és újra nagyobb vízigény van. Ezt kell mérlegre tenni, és amikor valaki azt mondja, hogy drága a víz, akkor jusson eszébe, hogy mennyiért vesz egy palack másfél literes vizet, ez körülbelül 100-valahány forintnál indul. Mi úgy, hogy 1000 liter vizet adunk, 1 köbméter vizet Eger térségében, durván mondom a számot kerekítve, 660 forint. Tehát ez azt jelenti, hogy 66 fillér per liter a víznek, és amit nem szabad elfelejtenünk, hogy a legszigorúbban ellenőrzött élelmiszerek közé kell sorolni az ivóvizet. Ez nem csak a mi laboratóriumunk, ami akkreditált és elfogadja bármely hatóság az eredményeit, hanem a közegészségügyi hatóság is ütemezetten, programozottan ellenőrzi és szúrópróba szerűen is az általunk szolgáltatott ivóvizet, és mi is a termelési pontokon is ellenőrizzük ezeket a kitermelt kutakból kitermelt vizeket. És olyan fontos, még elnézést egy mondatot, hogy jellemzően mélységi védett vízbázisokból termelünk, tehát nem felszín is, folyókból, tavakból, tározókból kivett vízzel dolgozik társaságunk.
Igen, ez lett volna tulajdonképpen a következő kérdésem, hogy mi a víz útja, hogy mit kell önöknek megtenni azért, hogy ez a vízminőség, amit mi a poharunkban már látunk azután, hogy megnyitottuk a csapot, ezt elérjék.
Gyakorlatilag itt azt kell elmondanunk, hogy mi a víz útja. Először szivattyúval ki kell emelnünk, egyetlen kivétel van, ami pozitív kút, amiről említettem, szivattyúval ki kell emelnünk a vizet, ezeket a különböző területen is egymástól közelebb, távolabb elhelyező kutaknak a vizét egy gyűjtőrendszerrel eljuttatjuk a északi vagy déli vízbázisunk központi egységébe, térszíni medencébe gyűjtjük ezeket. Itt annyit kell nekünk elvégezni, mivel védett vízbázisokról dolgozunk, hogy ezeken a vízbázisokon a közegészségügyi biztonság betartását UV-fénnyel és klórral biztosítjuk, azt, hogy a hálózaton megfelelő ivóvíz legyen. De Egernek a szintjeit, domborzati képződményeit ismeri mindenki. Nekünk azzal is kell foglalkozni, hogy az egyes területeken megfelelő nyomás legyen, mert hogyha a Hajdúhegyi medencét, ami 220 méter magas tengerszint fölötti területen helyezkedik el, annak a víz mennyiségét és nyomását ráengednénk a város déli részére, akkor ott nagyobb nyomások alakulnának ki, mint a jogszabályok által előírt. És itt is több zóna van, több helyről, a Hajdúhegyről és az Almagyardombon lévő medencékből dolgozunk, és az Almagyardomb, ha már itt vagyunk a Szent István Rádión, az egyetemről is ejtsünk szót, az ugye felkúszott az Almagyardomb magasabb területére, a Leányka utcától följebb. Itt volt vízellátási probléma, kapacitás hiány a 80-as években, 90-es években, és így tudnám meghatározni a helyszínét, talán így tudják, hogy Noszfaj felé, ha megyünk ki a repülőtérnél, egy 2x300 köbméteres magaslati tározót építettünk ki, ez látja el azt a területet, viszont kell gondoskodnunk arról nyomásszabályzással, hogy a terület mélyebben fekvő, a várállomás környékén lévő hálózati nyomás is megfelelő legyen. Tehát rendkívül sok beavatkozást kell tennünk. Először föl kell juttatnunk megfelelő magasságra, és utána pedig arra is kell figyelni, hogy a mélyebben fekvő területeken pedig ne legyen túlzott nyomás.
You were all I need.
You were all I need.
Hi, I've been thinking of all the kisses you could give me if I came around.
Come on.
It was special that I could say.
Hi, the illumination moving to what the ordinary things about. Why, oh, baby.
Cause every time I think about it, comes out.
And it makes me feel alright.
Alright.
I will sing it to the
Mit jelenthet még az, hogy felelős vízhasználat? Mert szerintem itt nem áll meg a kérdéskör, hogy mennyi vizet veszünk, mennyivel locsolunk. Tehát, hogy arra gondolok itt például, hogy az embereknek nyilván a zuhanyozási szokása, a fürdések gyakorisága, ez mind-mind befolyásolja nyilván azt, hogy mennyi víz fogy el. Ennél még lehetünk tudatosabbak, gondolom.
Én megfordítanám. Én a szennyvíz oldalról kezdeném. Nem csak azért, mert azon a szakterületen kezdtem el dolgozni társaságunknál, hanem azért is, mert ott kezdődik a vízgazdálkodás, hogy megóvjuk a vizeket. Tehát egyrészt mennyi szennyvíz keletkezik, milyen minőségű szennyvizet bocsátanak ki, és jön a mennyiségi kérdés, amit az elén föltett. A minőségre, a szennyvíz tisztításra azért szeretnék többek között kitérni, mert az elmúlt években további fejlesztések történtek az EGRI szennyvíztisztító telepen, folyamatosan kielégíti a tisztított vízünk, tisztított szennyvízünk minősége azt, amit vissza lehet vezetni az Eger patakba, és nagyon fontos a felelősség itt is, mégpedig egy másik olyan területen, amit energiának hívunk. A telepen keletkezik iszap, ezt rothasztjuk, ebből biogáz keletkezik, ezt gázmotorokban hővé és elektromos árammá alakítjuk, tehát 82% körül van az a villamos energia mennyiség, amit ott felhasználunk, amit mi termelünk meg. Ehhez még napelem is tartozik. A mennyiség, amit ön mondott, ezek pedig a felhasznált vízmennyiség, ezek a mosógépek, mosogatógépek megjelenésével, víztakarékosabb berendezések megjelenésével hozták magukkal ezt a változást. Természetesen a mennyiséget egy nagyon fontos oldalról is meg kell közelítenünk. Az elmúlt években a sajtóban hallottak, láttak, olvastak róla, hogy voltak olyan területek az országban, ahol vízkorlátozásokat kellett bevezetni, illetve a agglomerációba kitelepült területek nem tudták követni azt a vízigény növekedést, ami ott megjelent. De örömmel és büszkén tudom azt mondani, hogy nem csak az EGRI üzemegység, hanem a társaságunk szolgáltatási területén igaz, hogy kifeszítve és nagyon jól felkészült munkatársaink odaadó munkájának is köszönhetően ez nem kellett ezt a vízkorlátozást bevezetni.
Beszéljünk akkor kicsit a munkatársakról, a háttérről, hogy kik dolgoznak azon napi szinten, hogy mi ezt a vízminőséget megkapjuk.
Társaságunk 5 megyére kiterjedő szolgáltatási területünk van, 115 településen dolgozunk, az EGRI üzemegység 23 településnek biztosítja az ivóvíz, szennyvíz tisztítás, elvezetés szolgáltatását. Ez a szakma olyan, amit nem lehet egyik napról a másiknak megtanulni. Ez egy elhivatottságot és olyan munkát követel és olyan hozzáállást, ami január 1-től december 31-ig 0-tól 24 óráig szolgáltatunk. Tehát ez egy, én azt szoktam mondani, hogy szakmát kerestem és életformát találtam. Nagyon sok ilyen munkatársam van. Ezek az elhivatott emberek nem csak elhivatottak, hanem felkészültek is. Egy pár példát, ha megengednek, mondok erről. A szakmunkásaink például folyamatosan az országos víziközmű szerelő verseny elején, amit évente rendez meg a Magyar Víziközmű Szövetség, ez a szakmának azok, akik a hálózaton dolgoznak, megmérettetése. Az elmúlt években első és második helyezést értünk el. Két alkalommal, aki esetleg emlékszik rá, mi nyertük el a jogosítványt arra, hogy Egerben rendezzük meg ezt a szakmai megmérettetést. És említettem a Magyar Víziközmű Szövetséget. Itt nem csak azokról a szakemberekről kell beszélnünk, a szakmunkásainkról, akik az ivóvíz és szennyvízágazaton dolgoznak, hanem akik a számlázást végzik, akik ügyfélszolgálattal foglalkoznak, akik az engedélyezéseket, jogi irodai részeket végzik, munkájukat. Ők is elhivatottak, és azért meg kell említeni talán, hogy a Magyar Víziközmű Szövetségnek az elnökségében, a felügyelőbizottságában, a laboratóriumi bizottságában, a műszaki bizottságában mindenhol van Heves megyei vízmű képviselve. Tehát azért ez is mutatja ennek a cégnek az erejét, a felkészültségét, szakembergárdájának a tudását.
Akkor itt gondolom egy csapat kohézió is van azért már hosszú ideje, hiszen akkor a csapatban működés elve ott van.
Örömmel látjuk azt, hogy újra megjelennek azok a úgynevezett vízműves dinasztiák, generációk. Itt dolgozott már édesapja, nagyapja. Az elmúlt hetekben csatlakozott társaságunkhoz egy olyan szakmunkás, akinek innen menj nyugdíjba az édesapja, és a fia itt dolgozik. Tehát igaz, hogy nem egyszerre, de három generáció önállók is föllelhető. És ezek a munkák, amiket például éjszaka is végzünk, hálózatellenőrzés volt ma hajnalra virradó éjszaka is, csak úgy lehet, hogyha összefognak. És ott éjszaka történik valami, hozzá kell igazodni ahhoz az elrendelt új helyzethez. Ez csak úgy lehet, hogyha megértik egymást munkatársaink, és ahogy említettem, azzal, hogy mi 3:30-kor hazamegy a csapatnak a nagy része, egy rész úgy megy haza, hogy bármikor szólhat a telefon, és indulnak, teszik a hibaelhárítást, teszik azt a dolgot, hogy a szennyvíz elvezetés. Itt egy picit hagyugorjak még vissza a felelős vízhasználatnál, elfelejtettem egy gondolatot, a felelős csatorna használat és közegészségügyi kérdések. Az elmúlt időszakban, ez különösen a pandémia alatt, és nem Egerben, hanem országos szinten lett probléma, a nedves törlőkendők használata, és a csatornába juttatott víznek a minősége, összetétele. Tehát olyan vizet szabad csak bebocsátani, amit ártalommentesen el tud vezetni a csatorna. Ártalommentesen? Ez minőség és mennyiség kérdése. A minőségnél a zsír, a csatorna idegen anyagok, itt a törlőkendők, ezek a szivattyúkra rá tudnak tekeredni, a szivattyúk üzemét megbénítják, ha nem működnek az átemelők, elöntés van, közegészségügyi, nem csak szakhatás, hanem közegészségügyi kérdés. A másik, amit az elmúlt időszakban ellenőrzött társaságunk, a működési területünkön elválasztó csatornahálózat van, tehát ezek a hálózatok csak a szennyvízmennyiség elvezetésére vannak méretezve. Sokan azt gondolják, hogy jót teszek én azzal, hogy belevezetem, átöblítem a csapadékkal a hálózatot. Nem tesznek jót, elöntéseket okoznak, egyes felhasználóknál gondot okoznak, ha betör hozzájuk a szennyvíz, mert arra nincs méretezve, hogy csapadékot is elvezessen ez a hálózat, és hidrolikai túlterhelését okozza a szennyvíz tisztító telepeknek, átemelőknek. Elnézést, hogy picit itt visszaugrottam, de ezt nagyon fontosnak tartom, főleg a nyári időszakban, mert itt a szakhatás hamarabb ki is tud alakulni.
Fontos bizony, és én is vissza akartam kanyarodni egy gondolattal, hiszen itt nagyon fontos, amit mondott, hogy sem használt olajat nem öntünk ugye bele ebbe akár a WC-ben leöblítve. Most akkor tegyük ezt kicsit tisztábbá, hogy akkor a nedves törlőkendővel mi a helyzet, ami lehúzható sem kerüljön bele, vagy ami lehúzható, az belekerülhet.
értelemszerűen a WC papír egyéb, ami lebomlik a csatornahálózatban, ahogy utazik, az belekerülhet. Azok a nedves törlők, ezek lehetnek gyermek, babáknak a törlőkendő jegyebek. Ezek egy ilyen nyúlós és feltekeredő anyaggá válnak, ezek nem fognak tudni továbbításra kerülni a szivattyúknál. A szivattyúk kialakításánál van egy ilyen visszaömlő rés, ahova ezek be tudnak kerülni, a tengelyre feltekerednek, megszorulnak, a szivattyú leállását okozzák. Valamint van egy másik probléma, biztosan lehetett ilyen zsír szörnyekről, zsírdugókról képeket látni médiában itt-ott. Ez nem csak magyarországi kérdés, elfolyik a zsír, elviszi még a meleg víz valameddig, de utána ez lerakódik a csatornában, a csatorna hálózatot átmérőjét csökkenti, összeszed ez a zsírfelület még a érdességénél, meg a kiválás különböző módjainál anyagokat, és ez dugulást okozhat. Valamint a csatornában ez bomlásnak indul, a szerves anyag bomlásnak indul, kénhidrogén folyamatok, ez megint szakhatás, illetve csatorna korróziót okoz. Tehát mindenképp a szennyvíz elvezetésre szolgál, tehát szennyvíz elvezető művet üzemeltetünk, nem szemét elhelyező művet.
Még egy gondolattal itt a vízminőségre, hogy ha már említettük ezeket, mi a helyzet a vegyszerekkel, a mosogatószerekkel és a mosószerekkel, ha ezek ugye belekerülnek, már pedig belekerülnek a hálózatba?
Ezeket a biológiai tisztítás során lebomló anyagokat különböző és egyre modernebb technológiákat alkalmazva választjuk ki és semlegesítjük, dolgozzuk fel a tisztítás során. Ezeket, ahogy említettem, szintén folyamatosan ellenőrzik. Tehát nem csak az ivóvíz minősége van ellenőrizve, hanem a tisztított szennyvíz minősége is. És amit még ellenőrzünk, ami kikerül belőle iszap és kirothasztunk, ott ezeket a kirothasztott anyagokból egy részéből csökken az iszap mennyiség, mert gáz keletkezik, azt el tudjuk égetni, fel tudjuk üzemanyagként használni a gázmotorainkban, ami pedig kikerül a rothasztás után, azt szolárcsarnokokban szárítjuk. Az azt jelenti, hogy mint egy hatalmas üvegházat, tehát aki a 25-ös kivezetőjén megy Maklár felé délre, hogy a körforgalmat elhagyja, ott van balkézre a szennyvíztisztító terep, gondolkozik rajta, hogy mi az a nagy üvegház. Oda juttatjuk be, és egy szennyvízszab granulátum keletkezik, ami 94-96% szárazanyagtartalmú tud lenni, és ezt a mezőgazdaságban lehet hasznosítani. Tehát a biológiai körforgás megtörténik.
Guess you wonder where I've been. I searched to find a love within. I came back to let you know. Got a thing for you, and I can't let go. My friends wonder what is wrong with me. Well, I'm in a daze. From your love, you see, I came back to let you know. Got a thing for you, and I can't let go. In my world, only you make me do for love what I would not do. My friends wonder what is wrong with me. Well, I'm in the daze from your love, you see. Can't let go. I only want the best is true. I can't believe the things I do for
for love. You've tried everything, but you won't give up. In my world, only you made me do for love what I would not do. Made me do for love what I would not do. Make me do for love what I would not do. Make me do for love what I would not do.
És hát ugye itt más szempontból is modernizálták már a felhasználást, mert hogy ugye okos órákat helyeznek el folyamatosan, vagy helyeztek el az elmúlt időszakban. Miért volt erre szükség, mire jó ez, és hogyan fogadták egyébként a fogyasztók?
Egy nagyon picit kiigazítanám a megnevezését. Távlevolvasásos mérőket helyeztünk el. Az okos óra az egy kicsit másképp jön biztos a hallgatóknak. Egerváros jelentős területén távleolvasás történik. Mi ennek az oka, mi a célja, és mi az előnye? Mind a felhasználók oldaláról, mind a szolgáltatók oldaláról. A jogszabályok évi egyszeri leolvasást tesznek kötelezővé, tehát évente egyszer fogyasztási hely ellenőrzést kell végezni a felhasználónak. A másik oldalra a felhasználási helyen elnézést a szolgáltatónak. A felhasználónak pedig folyamatosan ellenőrizni kell a szolgáltatási pontot. Tehát sokszor mondják, hogy ha vízelfolyás van, én bele nem nézek az aknába. Hát bele kellene nézni, ellenőrizni kellene. Mert ha szivárgás van, a talajba el tud szivárogni, akkor igen jelentős számlák keletkeznek, amelyet akkor is, hogy mire használta föl a vizet, az a felelős vízhasználathoz megint visszakerült, nem az aknán, nem az akna nedvesítésére kell. Ezek a távjeles mérők azt teszik, hogy munkatársam egy gépjárművel lassan, ha látnak egy vízműves autót úgymond céltalanul keringeni a városba, akkor nem mondják, hogy feltartja a forgalmat, hanem kiolvassuk ezeket a rádiójeleket, amelyek érkeznek, és így anélkül, hogy a felhasználóhoz be kellene kopogtatnunk, be kellene menni, otthon kellene tartózkodniuk, meg tudjuk tenni ezt a leolvasást. És ezeket a leolvasási köröket itt 2 havonta végezzük el, és egy picit magunkra is veszünk abból a feladatból, ami a felhasználói lenne, hogy 2 havonta ellenőrizzük legalább, hogy mennyi vízfelhasználás történik az adott ingatlanon. De mindenkinek megragadnám az alkalmat, hogy a figyelmét fölhívjam, hogy legyen szíves leellenőrizni, belenézni az aknába, megnézni, hogy áll-e a csillagkerék a mérőjénél. Most, amikor jöttem, több száz köbméteres vízelfolyásoknak a jóváírása, szennyvízdíjat jóvá tudjuk írni, de a vízdíjat ki kell fizetni. És ezek akár 1000 köbméteresek lehetnek. Tehát a felelős vízhasználat és a saját pénztárca védelme érdekében tegyék meg ezt, kérem felhasználóinkat.
Mennyire tájékozottak egyébként az emberek akár e tekintetben is, hogy hogyan működnek ezek a távleolvasó órák, hogy mit tegyenek, hogyha valamilyen probléma bejelentést kell megtenni, stb.
Folyamatos tájékoztatást igyekszik adni társaságunk. Például a Petőfi téri látogatóközpontban is előadásokat tartottunk, a vízvilágnapja, a gyermekek, iskolások, mert a legjobb partner, úgy veszük észre, a gyerek. Ha ő megérti, akkor szüleinek, nagyszüleinek mondja, hogy mama, papa, apa, ne így csináljuk, ezt figyeljünk erre oda. A másik, mind a honlapunkon, mind egyéb felületeken elérhetők, például télen értesítést küldünk a fagymentesítésre, arra a mérőknek a leszigetelésére, mérőaknák leszigetelésére. Elérhető a csatorna használati illemtan, hogy mi való a csatornában, mi nem. Tehát próbáljuk, úgymond ez a divatos talán ez a szó most érzékenyíteni, de én azt mondom, hogy megismertetni és felhívni a figyelmet ennek fontosságára a felhasználók részéről az odafigyelésre.
Mostanában nagyon sok helyen vannak felújítások, ilyen-olyan közút akár, de hát nyilván a vízműnek is ezzel foglalkoznia kell, hogy a saját hálózatát karbantartsa, felújítsa. Tavaly elkezdődött egy nagyobb felújítási program. Hol tartanak most, és mi volt ez a program?
Az elmúlt években nem voltak olyan pénzügyi lehetőségek, amelyek lehetővé tették volna azokat a felújítási ütemeket, amelyeket a hálózat megkövetelt. Említettem, hogy 100 éves Egerváros ivóvészhálózata. Jól szét lehet választani csőanyagokra, hogy melyik időszaknak mi volt a jellemző csőanyaga. Amikor megépült, akkor öntött vascsövek épültek. Ezt követően jellemzően a második világháború után, amikor nőtt a városnak a, nem csak a belvárosi részén, hanem lakótelepek megjelentek, vagy kifelé elkezdett terjedni a város, akkor aszbesztcement, nyomócsövek és acélbekötő vezetékek. Majd a 70-es évektől megjelent a KMPVC, és a ezredfordulótól a KPM műanyag vezetékek. A KPM műanyag vezetékek hegesztett fémszerkezetek nélkül a legjobbak és a legfiatalabbak. De nagy számban van jelenleg is aszbesztcement hálózat még, ami ebben a száraz időben a térfogat változtató agyag Eger jó területén található, nagy területén a talajmozgásoknál csőtöréseket okoz, mert ez egy rugalmatlan csőanyag. A rekonstrukciós források megjelenésével és igazodva az útfelújításokhoz is, valamint egy nagyon fontos elemét, folyamatosan vizsgáljuk a hálózatot, vizsgáljuk, hogy mely hálózati szakaszokon vannak nagyobb számban csőtörések, és igyekszünk, mivel nem lehet mindent egyszerre megoldani, egy ütemet fölállítani. Tavaly, amit említett, az az idei útfelújításnak az alapja volt, az Egri úton teljesen kicseréltük az ivóvízhálózatot, jelenleg is a pláza környékén bekötésvezeték cseréje történik. Ilyen cseréket végeztünk el, mert erre volt időnk és pénzügyi forrásunk az Árpád úton, de megújítottuk tavaly a Szvorényi utca, Árpád út kereszteződésben a csomópontot. Idén ott még dolgoztunk, további munkákat végeztünk. A Szalóki úton, a Kőkút utcától kifelé kicseréltük az ivóvízvezetéket. Jelenleg a Kolozsvári utcában, a Hősök utcában dolgoznak munkatársaim. Nem túl rég fejeztük be, az egy két üteme volt, tavaly megkezdődött munka, idén fejeztük be a Mocsári utcának a teljes vezeték cseréjét, a Csákóban, még a Nagyrét utcában és a Patakpart utcában dolgozunk, tervezünk további munkákat is, és ezek a területek, amelyeket mondtam, ezek jellemzően mind aszbesztcement vezetékek voltak, ezeket cseréljük, és ahogy ezzel majd a program egyszer csak végére ér, akkor jön a következő fázis, biztos a PVC vezetékek. Egyetlen olyan vezeték szakaszunk van még, ami az 1926-os, 27-es fektetés óta, ez a Kossuth-Lajos utca nyugati szakasza, a Barátok templomától nyugatra, és a Törvényház utcán, hát sajnos úgy jöttem ide, hogy reggel látom, hogy a Törvényház utcán, ahol múltkor hibát javítottunk, ismét van egy szivárgás, úgyhogy már előre is kérem, mert fogjuk tervezni ennek a mielőbbi javítását. Most a napfény az felszárítja, tehát egy kis rejtett szivárgás, de ott egy kis közlekedési zavart ismét kell, hogy okozzunk, és ezúton is szeretném megköszönni Eger lakosságának és a környező települések lakosságának és az erre közlekedőknek a megértését, türelmét.
Akkor tehát ez már ott lesz a következő ütemben, és a többi várhatóan hol fog majd sor kerülni erre?
Az ütemek elkészültek, van egy úgynevezett gördülő fejlesztési terv, amit le kell adni nekünk évről évre megújítva. Az idei évben még a Törvényház utca nem szerepel a terveinkben, szerepel a terveinkben, de még nem jutott, inkább így mondanám, sorra, tehát nem az idei rekonstrukció során tudjuk megoldani. A következő a belváros térségében, amit gerincvezeték csere, az a négysávos és a színház között a Szvorényi utca gerincvezetékének cseréje, ott is történt több jelentős meghibásodás.
Nagyon sok hasznos információt kaptunk, nagyon köszönöm, hogy eljött hozzánk, és megosztotta velünk ezeket.
Köszönöm, hogy itt lehettem, és köszönöm az érdeklődést.
I have a feeling, it's a feeling, I'm concealing, don't know why. It's just a mental, incidental, sentimental alibi, but I adore you, so strong for you. Why go on stalling? I'm falling, love's calling, why be shy? Let's fall in love, why shouldn't we? Hearts are made of it, let's take a chance, why be afraid of it? Let's close our eyes and make our own paradise. Little we know that, still we can try to make a go of it. Time for it while we are young. Let's fall in love.
Elhangzott reggeli műsorunk vendége ez alkalommal Bárdos Zsolt, a Heves megyei Vízmű Zrt. EGRI üzemegységének üzemvezető főmérnöke volt, akivel beszélgettünk a felelős vízhasználatról, vízminőségről, felújításokról. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Németh Tamás, valamint technikus kollégám Nátrán István nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Honest you do, honest you do.